Menjen, édes atyánk, olyan nagy hála van a szívünkben, hogy te elküldted a fiadat, és ő benne olyan világosan megmutattad a te kegyelmedet, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen, és mindent megadsz, amire szükségünk van az életünkhöz. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged, azért, hogy nem csak tudhatjuk ezt, hanem meg is élhetjük ezt. És bocsásd meg, hogyha sokszor mégis a mindennapjainkból hiányzik ennek a valósága, ennek az öröme, ennek a felszabadultsága. Köszönjük, hogy valóban minden helyzetben, mindenre elég nekünk a Krisztusban kapott kegyelem. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy te pontosan tudtad, hogy mire lesz szükségünk életünk során, és nem kevesebbet, hanem sokkal többet ajándékoztál nekünk. Add, hogy ma is ebből értsünk meg valamit, és örömmel tudjuk azt majd továbbadni egymásnak és mindazoknak, akiket ránk bízol. Amen. Az egész hetünk igéje, hogy testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez, és amikor készültünk erre a hétre, akkor nekem nagyon megragadott ez a szó, hogy újjongva kiállt a testem és lelkem. Itt is összekapcsolódik test és lélek, majd látni fogjuk, hogy sokféleképpen összekapcsolódhat. Az újjongásról lenne ma jó beszélni, hogyan lehetünk újjongó keresztjének. A gyalcím, van, ami nem került rá most erre a diára, utunk az újjongástól az újjongásig, avagy egyéni és közös edzésterv. Nem véletlenül egy vízilabda jelenetet láthattok itt a nyitóképen, mert ami valahol nagyon képszerűvé tette nekem az igének azt az üzenetét, amit szeretnék ma veletek megosztani, az elmúlt hetekben, konkrétan az olimpián tűnt föl én nekem, és vált nagyon kedvessé, ahogyan figyeltük, követtük a magyar férfi és női vízilabda csapatnak a meccseit, és jó volt látni azt, hogy mind a két csapat eljutott a bronzéremig, és nagy a reménységünk, hogy majd egy következő olimpián még akár aranyérmet is kaphat mind a két csapat, férfiak újra, a nők meg először. Gondolkoztam, hogy egy videót be is játszanék, de egyrészt nem találtam olyan videót, ahol a riporter pont a legfontosabb részben nem szövegelt folyamatosan. Vannak ilyenek, amikor tényleg a legizgalmasabb pontokon a riporternek mindig úgy érzi, hogy beszélnie kell, vagy legalábbis számomra legizgalmasabb ponton. És aztán már az internet is elszállt, úgyhogy már végképp nem tudtam volna bejátszani nektek, úgyhogy csak képzeljük magunk elé a következő jelenetet. Vízilabda csapat számára fontos, meghatározó olimpiai mérkőzés következik. Azt látjuk, hogy állnak körbe a játékosok, ott van közöttük az edző, elsuttog néhány mondatot csendben, és aztán a csapat hangos, lelkes rivalgásban tör ki, az összes tagja egyszerre mindannyian. Miért újonganak? Ugye lehetne az, hogy a meccs végén járunk, és az edző megsúgta mindenkinek, hogy mi nyertünk, és ez a mi győzelmünk volt, de valójában tudjuk, hogy nem a meccs végén szokott ez a jelenet megjelenni, hanem hol szokott ez a jelenet megjelenni? A leges legelején. Ezzel szoktak kezdődni a meccsek. Még mielőtt a vízbe beugranának a fiúk vagy a lányok, attól függ, hogy melyik csapatot látjuk. Az is olyan szép, ahogyan egyszerre beugranak a vízbe, akik játszani kezdenek. De előtte ott van a teljes csapat, a teljes stáb, mindenki, és egyszerre újonganak. De miért a meccs elején? Miért a küzdelem előtt? És ez vált számomra olyan kedvessé, hogy ez egy megelőlegezett győzelmi újongás. Megelőlegezett győzelmi újongás, a reménységnek az újongása. Annak a reménységnek, hogy még nincs az aranyérem a nyakunkban, de az a reménységünk, hogy ott lesz. És még a leglehetetlenebb mérkőzés előtt is szükség van erre. Szükség van erre, azért lépünk pályára, mert bízunk abban, hogy győzni fogunk. Itt a Földön, a csapatsportokban ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg egymást is ebben erősítsük meg. Az jutott eszembe, hogy időnként azt szokták mondani, hogy az emberi élet az sírással kezdődik és sírással fejeződik be, és ezt egy kicsit ilyen szimbolikusnak is szokták tekinteni. Ugye szülés után felsír az újszülött, aztán a ravatal körül síró emberek állnak meg, síró emberek veszik majd körbe a ravatalát, amikor megérkezik oda. A két végpont sírás, és ez olyan szimbolikus sokak szerint, mert hogy az egész egy nagy sírás, az egész élet. És tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy időnként van ebben igazság, hogyha nem is az egész életünk egy nagy sírás, de azért nem csak az elején meg a végén szoktunk sírni. Mondhattam volna azt is párhuzamnak, amit a Mongóliához erősen kötődő távolabbi rokon egyszer mondott, hogy a mongoloknál állítólag kétszer fürdenek életükben, egyszer, amikor megfürdetik, amikor megszületik, és egyszer, amikor a holttestet megfürdetik. Tehát van ellentét is, nem biztos, hogy akkor, hogyha az elején meg a végén van valami, akkor a kettő között ez megvan. Nem tudom, én nem jártam Mongóliába, és nem ismerek mongolokat, tehát lehet, hogy nincs ebben igazság, de ezt állítottam, hogy az annyira kevés a víz, hogy jut az élet elejére, meg az élet végére, a kettő között nem sok jut belőle állítólag. A keresztény élet az inkább hasonlít erre a sírós példára, annyiban, hogy újongással kezdődik, és újongással fejeződik be, és jó esetben végig kíséri az újongás. Az elejétől a végéig. De ez nem természetes, és már erről lenne jó beszélni, hogy mitől függ az, hogy tényleg jelen van-e benne mindvégig az újongás. Ugye az, hogy újongással végződik, az talán mindannyiunknak egyértelmű, és úgy mindannyian legalább hittamból ezt megtanultuk annak idején. Csak a Jelenések könyvéből hadd idézzek fel egy igét, a Jelenések könyve végéről, amikor Jézus Krisztus visszatért, és mindent helyre tett, akkor azt mondja János, hogy és hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője. Felkészült menyasszonya. És megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi. Boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára, lakomájára hivatalosak, és ez a boldogság fejeződik majd ott ki ebben az újongásban, amire föl is szólít itt ez a nagy sokaság, amelyik ilyen erős mennydörgés hangjával szólal meg, hogy örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzője. Ennek a boldogságnak az újongásáról van szó. És nagyon sokat mondó, hogy az apostolok, ha nem is mindig esküvőhöz, menyegzőhöz, de következetesen ünnepséghez hasonlították azt, amikor eljön a mi úrunk, amikor összegyűjti az övéit. Menyegzőhöz is, de van, hogy ünnepi lakomához, ugye hazatér a távolból a gazda, és a hűséges szolgáinak azt mondja, hogy menj be urad örömébe, abba az öröm lakomába, abba az öröm ünnepségbe, amelyet az Úr hazaérkezése jelent. Vagy az új szövetség szerzői nagyon sokszor azt a szót használják, azt a görög szót használják Jézus eljövetelére, hogy parúszia. Ez egy olyan kifejezés, ami általános hétköznapi szövegkörnyezetben azt is jelentett, hogy valaki egyszerűen csak megjelenik, megérkezik valahova, megjelenik valahol. De amikor uralkodóról volt szó, akkor általában akkor használták ezt a parúszia szót, amikor mondjuk egy várost meglátogatott az uralkodó. És például amikor a Tesszalonikai első levélben Pál ezt idézi föl, hogy amikor eljön az Úr, és azt mondja, hogy az ő fogadására ott elragad magához bennünket, akkor ott tényleg egy olyan szó van, amit ilyenkor arra használtak, hogy a városból apraja nagyja, nyilván elől az előkerülségek, mögöttük a sokaság, mindenki vonult, hogy az uralkodót fogadja, és örömmel részesüljön abba, hogy meglátogatott minket az a király, eljött közénk a király. Amikor Jézus eljön, amikor vele leszünk, akkor újongásban lesz részünk. Ez lesz a győzelem újongása. De újongással is kell kezdődnie ennek az útnak. És érdekes itt az, hogy kell kezdődnie, de sajnos nem mindig magától értetődő, vagy nem mindenkinek magától értetődő, hogy újongással kezdődik ez az út, amelyik aztán odaérkezik meg Jézusnak van. Biztos ismeritek többnyire a Lukács evangélium 15. részében olvassuk három története a megtaláltakról. Azokról, akiket megtaláltak. Figyeljük meg, hogy mi az alaphelyzet, és miről akar Jézus beszélni ezeken a történeteken. Az alaphelyzet az, amit az elején ennek a fejezetnek olvasunk. A vámszedők és a bűnösök minnyáján Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. Látunk egy igyekezetet, egy Jézushoz tartó, Jézushoz vezető igyekezetet. És a farizeusok és az írástudók így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Van egy vágy Jézus felé, meg van egy zúgolódás. Nagyon erről is érdemes lenne egyszer beszélni, de most nem fogok részleteiben belemenni. Nagyon veszélyes ez a zúgolódás. Az a szó, amit a Biblia itt használ, az Ószövetség görög fordításában nagyon sokszor előkerül, akkor, amikor a pusztában vándorló népről olvasunk. Azokról, akik kijöttek Egyiptomból, akiket Isten szabadítása, akik átélték Isten szabadítását, látták az ő nagy szabadító tetteit, és aztán állandóan elégedetlenkedtek, hogy ez se jó, az se jó, és emlékszünk, hogy mi lett a vége annak a sok zúgolódásnak. Az, hogy annak a generációnak el kellett pusztulni, annak a nemzedéknek ott kellett pusztulni a sivatagban, a pusztában. Mert állandóan zúgolódtak és soha nem örültek. Nagyon veszélyes szó tehát ez, és olyan jó, hogy Jézus nem azt mondja, hogy tanulhattatok volna az Ószövetségből, akkor most lesújtátok az Isten haragja, hanem azt látjuk, hogy Jézus ezeket az embereket tanítani szeretné arra, hogy mi lenne az, aminek be kéne tölteni a szívüket. És azt olvassuk a folytatásban, ezt a példázatot mondta, ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszik közülük egyet, vagy nem hagyja el ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Azt hiszem, hogy ezt a történetet mindannyian jól ismerjük, Jézus többször használja ezt a példázatot, de hogy miért mondja el, az a következő mondatból derül ki. A következő mondatból derül ki, a lényege ennek akkor, amikor ezt Jézus elmondja ebben a helyzetben, mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Miért mondja el Jézus? Azért, mert ezt az utolsó jelenetet szeretné aláhúzni, ezt szeretné kihangsúlyozni. Nem azt, hogy milyen nagy fáradtság kell ahhoz, hogy a pásztor megtalálja a bárányát. Pedig erről is beszélhetne, erről a fáradtságról. És tudjuk, hogy amikor önmagát jó pásztorként írja le, akkor beszél arról, hogy a jó pásztor az életét is kész odaadni a juhokért. Nem is azt, hogy milyen messzire kóvályogott az a bárány, nem ezt akarja aláhúzni. Azt akarja aláhúzni, hogy miután megtaláltatott az a bárány, amikor megtalálta a pásztor a bárányt, akkor milyen nagy öröm van, olyan nagy öröm, amilyen öröm, vagy még nagyobb öröm van a mennyben az egyetlen megtérő bűnösön, mint a 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Zúgolódtok? A mennyben örvendeznek, mondja Jézus. Aztán tovább megy, és elmond még egy példázatot. Figyeljük csak, vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszik egy drakmát, vagy nem gyújt a lámpást, nem söpje ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. És megint, miről akart Jézus elsősorban beszélni? Kiderül, mert megmagyarázza, mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. A mennyben örvendezés van. Az angyalok egyetlen megtérő bűnös fölött örvendeznek. És aztán következik a harmadik példázat. Mert Jézus nem csak azt akarja elmondani, hogy ti gyarló emberek itt zúgolódtok, miközben a mennyben örvendeznek, hanem mond egy harmadik jól ismert példázatot, a legjobban ismert példázatot, talán a tékozló fiú példázatát, ezért is szerettem volna, hogy énekeljük ezt a messze földön éneket, ami ezt fejti ki, és annak a példázatnak sem mindegy, hogy mi a fő üzenete. Amikor megérkezik a fiú, hazamegy az apjához, akkor azt mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Mi az apa válasza? Az, ami a pásztornak, aki megtalálta a juhát, az, ami az asszonynak, aki megtalálta a drachmáját, azt mondta, hogy hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elvetett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az atyai házban, megint csak az előző példázatokból láttuk a mennyben, ünnep van. És utána Jézus hozzátesz még egy jelenetet. És ez a legfontosabb üzenete a tékozó fiú példázatnak, akkor is, hogyha nagyon sok más üzenete van, és érdemes ezeket az üzeneteket még látni benne, ebben a gazdag történetben, de a legfontosabb üzenete az, amit az atya annak az idősebb fiúnak mond. Azt mondja az atya a fiának, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied, vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és föltámadott, elveszett és megtaláltatott. A mennyben igazság van. A mennyben örvendeznek. Neked is vigadnod és örülnöd kellene. Ez Jézusnak az üzenete ebben a fejezetben. És minden más az a ráadás, és ha Jézusnak ráadás, Jézustól ráadást kapunk, az mindig olyan, hogy azzal is alig tudunk betelni, de ne hagyjuk, hogy elmenjen a figyelmünk e fölött. Jézus arról akar beszélni, hogy neked is örülni és vígadozni kellene. Az, hogy újjong, akit Jézus megtalált, azt gondolom, hogy ez majdhogy nem természetes, olyan magától értetődő módon jön a lélektől, ahogyan a újszülött esetében a sírás. Azt hiszem, nem tudom, én nyilván még csak a saját megtaláltatásomat éltem át első kézből, másét nem, bár jó volt látni, meg jó volt részese lenni több esetben ilyennek, de a saját tapasztalatom, meg mások elmondása alapján azt gondolom, hogy ilyenkor az újjongás az egyszerűen nem hagyható kívül. Az ember betölti. De vajon újjongunk-e együtt? Örülünk-e együtt? Nem a megtaláltatott fiút kell biztatni arra, hogy örvendezzen, a nézőközönséget, hogy ne maradjon kívül az örömön, hogy ne kívül puffogjon, hogy ne kívül zúgolódjon. A mennyeiek örvendeznek. Újjongunk mi is a mennyeiekkel? Gyakorlatunk ez a közös újjongás? Tudunk arról, hogyha egy elveszett megtaláltatik? Ugye az, hogy megtaláltatik, az nem véletlenül van ilyen kicsit arhaikusan, hanem azért, mert ez a Bibliában azt jelenti, ez a szenvedő szerkezet, hogy Isten találja őt meg. Tudunk arról, hogy Isten szeretete megtalál valakit, és örvendezünk a mennyei seregekkel? Valahogy úgy az jutott eszembe, ne haragudj, nem, most nem látom Bélát, de amikor ugye ő hitre jutott, megtalálta Isten kegyelme őt, akkor utána hónapokon keresztül igen hirdetésekben többször előfordult. Ja, itt vagy Béla, bocsánat. Igen, ugye, férfiaknak a látása. Meddig látnak, meg mit látnak, meg amikor keresnek. De megtaláltalak végül is. Na, tehát ugye hónapokon keresztül Tamás bácsitól hallottuk a történetét, hogy hogyan talált meg téged az Úr. Annyira, hogy volt, aki, amikor azt mondtam, hogy valamit mondtam rólad, akkor Aranyos Béla, ki az Aranyos Béla, és azt mondom, hogy a buszsofőr, akkor mindenki tudta, hogy te vagy. Ennek meg kéne persze fordulni, hogy neked örvendezünk, és nem a buszsofőrnek, meg a történetének, meg nem tudom, de mégiscsak a dolog az jó példája annak, hogy az közös örömünk kellene legyen, ha valaki élő hitre jut. Örvendezünk mi a mennyei seregekkel? Beszéd téma az, hogy valaki élő hitre jutott? És újjongás témája az, hogy valaki élő hitre jutott közülünk? Két újjongás. A megtaláltak újjongása, meg a győzelem újjongása. És a kettő között azt kell mondani, nagyon szoros kapcsolat van. A kettő újjongás összetartozik egymással. Azt mondhatjuk, hogy az első, amikor a csapat meghallgatja az edzőnek a néhány bátorító mondatát, és aztán újjong, az a reménység újjongása. A másik pedig valóban a győzelemnek az újjongása. De amikor a magyar csapat újjong a meccs elején, akkor nem bizonyos abban, hogy győzni fog. És sajnos előfordult, volt rá példa, hogy nem is győzött, még akkor is, hogyha nagyon sokszor győzött itt az olimpián a vízilabda csapatunk. A keresztény reménység az nem valamiféle bizonytalankodás, vagy bizonytalan reménykedés, hogy hát talán meg lesz a győzelem. Meg nem is önszuggesztió. Ugye már nagyon sokan mondják, hogy csak nagyon higgyél benne, és biztasd magadat, és akkor majd menni fog. De nem erről van szó. Előbb született meg a győzelem, aminek örülünk, mint a reménység újongása. És mi egyelőre a reménység újongásával újongunk, mert még nem teljesedett be az életünkbe. Az a győzelem, de a mi életünkben nem teljesedett be. Isten tervében már végbe ment a győzelem. A címünk azonban az, hogy újongástól, utunk az újongástól az újongásig, és kérdésünk van a két újongás között. Mi van a két újongás között? És ha a teljes Szentírás fényében nézzük ezt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egyrészt, és nagyon fontos ez az egyrészt, vannak az újongásnak Istentől kapott napjai, ajándékba kapott napjai. Ha különösen az Ószövetséget végignézitek, a mózesi törvényeket, amiket sajnos sokszor átlapozunk, pedig bár nem minden része nehezen érthető, de nagyon fontos üzenete van minden részének, a teljes Szentírás Istentől ütletet, ezt jó, hogyha komolyan vesszük, és nem csak a János 3.16-ra gondoljuk ezt, hanem azon túlmenően is. Ha megnézzük az Ószövetséget, akkor azt láthatjuk, hogy a választott nép nem maga alakította ki az időbeosztását. Hogy mikor mit tesz az ember. Nem maga alakította ki, hogy mikor mit tesz. Isten adta meg a rendjét. Az időbeosztás nagyon fontos, ahogyan hallhattuk Lajostól a héten. Nagyon fontos, hogy mit, mikor teszünk. És nagyon fontos, hogy a saját kedvünk szerint alakítjuk ki, vagy tényleg igazodunk ahhoz, amit Isten adott. És ebben az időbeosztásban Isten rendje szerint rendszeresen meg kellett állni a Isten népének. Megállni, letenni a kapát, a kaszát, a kardot, a pásztorbotot, vagy az uralkodói pálcát, kinek mit adott Isten a kezébe. Le kellett tenni azt, ami a kezükben volt, és fölemelni a kezüket, és ünnepelni az Urat. Rendszeresen. Annyira rendszeresen, hogy még a legsűrűbb munkaidőben is, amikor mondjuk az aratás dandárja volt előttük, és tudjuk azt, hogy azért nem mindegy, hogy mikor végzünk vele, vagy amikor a vetés idején voltak, akkor is hétből egy nap az újongás napja kellett legyen. Hétből legalább egy nap az újongás napja kellett legyen, bármelyik időszakban. Az újongás napjai. És ugyanígy az Ószövetség nem csak a heti egy ünnepet rendelt el, hanem elrendelt az Isten nagy tetteinek az emlékezetét. Amikor Isten szabadulást adott az ő népének. Emlékezzünk rá is, újjongunk évről évre, közösen. Isten elrendelte az ő népe számára. És olyan izgalmas, hogy még ezen túlmenően is Isten folyamatos munkáját is ünnepelte az Isten népe. Az irgalmas Urunknak a folyamatos munkáját, amikor megkezdődött az aratás, mit csináltak? Ünnepeltek. Amikor véget ért az aratás, mit csináltak? Ünnepeltek. Amikor lezárult a szünet, mit csináltak? Ünnepeltek. És minden ünneplés újongással járt. És ami még hozzátehetjük, hogy még ezeken felül is lehettek ünnepek. Még ezeken felül is lehettek ünnepek. De nem csak ennyi, hogy Isten megmondta, hogy hetente egy napot, meg a páskát, meg az aratás ünnepét, meg ezeket sorra üljétek meg. Nem csupán ennyi. Hanem még ezeken felül is lehettek személyes ünnepek, személyes alkalmai az újongásnak, de kevesebb nem lehetett. Kevesebb nem lehetett. És ez nagyon fontos tanítás az egyház számára, mert az Ószövetség minket is tanít. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy végső soron ünneplő közösség vagyunk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy újongó közösség vagyunk. Hogy az utunk az újongástól az újongásig tart, és nem helyes az, hogyha kimaradnak az újongásnak az alkalmai. Azt mondom, hogy egyrészt megvoltak az újongásnak a napjai. De azt is látjuk, hogy általában a hét napból egy volt az újongásnak a dedikált alkalma, az újongásnak a kiemelt napja. Többi is lehetett újongani, Isten soha nem mondta azt, hogy többi napon nem újonghattok. De a hétből egy nap, az évnek bizonyos részei voltak az ünnepnapjai. Egyelőre nem a folyamatos közös újongásban éljük a mindennapjainkat. És akkor fölmerül a kérdés, mi van más részt? Mi az, ami az emlékeztető ünnepek, meg az újongás napjai mellett meghatározza még ezt az utat? És megint térjünk vissza a csapatunkhoz, a vízilabda csapatunkhoz, kőkemény küzdelem. És itt megint látjuk az összekapcsolódását, amiről az egész héten beszélünk, a testi, meg a lelki valóságnak. Isten úgy alkotott meg bennünket, erről Lajos elég sokat beszélt, és tényleg nagyon izgalmas dolgokat mondott, hogy úgy alkotott meg minket, hogy a testünket mozgatnunk kell, hogy a testünket dolgoztatnunk kell. Úgy alkotott meg minket, hogy szükségünk van arra, hogy rendszeresen sportoljunk, hogy rendszeresen mozogjunk. És a Biblia azt mondja, hogy ugyanígy szükségünk van arra, hogy rendszeresen küzdjünk önmagunkkal, mozgassuk meg magunkat lelki értelemben is. Az Új Szövetség világában már fontos szerepe volt a sportnak, az Ószövetségben is vannak ilyen harci játékok, amikről időnként olvasunk, tehát már ott is ismerték, de az Új Szövetség világában már megvoltak az intézményesített alkalmai a sportnak. Azt megfigyelhetitek, hogy Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, meg Timóteusnak írt leveleiben többször sportképeket hoz. Ez nem véletlen, mert Korintus városában volt a második legnagyobb pánhellén sport ünnepség sorozat, ugye az első volt az olimpia, amire még emlékszünk, az ifmoszi játékokra már nem szokás emlékezni. Pál apostol tudjuk, hogy hosszasabban szolgált, másfél évet szolgált Korintusban, Timóteussal együtt. Úgyhogy nem véletlen az, hogy a korintusiakhoz írt levelekben, meg a Timóteushoz írt levelekben gyakran, de a filippiekhez írt levélben is találunk sportképet, a zsidókhoz írt levélben is ír a szerző sportképet, tehát igazából sokszor a sportoló küzdelmével szemlélteti a keresztény hívő mindennapjait a Szentírás. A lelki egészségnek is meghatározója az, hogy van-e az életünkben mozgás, hogy van-e edzésszervünk, hogy van-e edzési stratégiánk, hogy sportolunk-e lelkileg, és meghatározója az, hogy milyen ez az edzésterv. Az újongás napjai közé kemény, embert próbáló napok ékelődnek be. A hívőnép ünneplése az egy ilyen eléggé trükkös dolog, mert hogy a biztos győzelmet ünnepeljük előre, és mégsem csak önfelett újongás az életünk. Ugye Krisztina beszélt tegnap, meg fog beszélni holnap után is az elégedettségről, és nagyon fontos, hogy egyértelműen lássuk, hogy mi az, amivel elégedettek vagyunk, és mi az, amivel nem vagyunk elégedettek. És most hadd mondjam azt, hogy miközben a Biblia alapüzenete az, hogy legyünk elégedettek, a közben van egy olyan üzenete is, hogy ne mindennel legyünk elégedettek. Mi az elégedettségünknek a tárgya, alanya? Elégedettségünk középpontjában mi áll, nem is mi áll, ki áll. Krisztusé vagyok. Krisztusé az életem. És Krisztus mindenre elég. Ha Krisztus az enyém, minden az enyém. Krisztusnak kegyelme elég nekem, ezt énekeltük. Akkor is, amikor a kísértés, vagy a bűn van előttem, akkor is, amikor a teher van előttem, akkor is, amikor a bizonytalanság van előttem, Krisztusnak a kegyelme mindenre elég. Még a halállal szembenézve is elég Krisztusnak a kegyelme. Az mindenre elég. És mégis, ha olvassuk a Szentírást, akkor azt láthatjuk, hogy van ott egy szent elégedetlenség, egyfajta szent elégedetlenség az Új Szövetség hívőinek a szívében is. A lélektől jövő elégedetlenség, mert Krisztus kegyelme elég és megelégít, de a saját életemmel itt a Földön nem leszek sohasem elégedett. És itt megint csak emlékeztetnék arra, amiről szombaton az első délelőttön beszéltünk, szóltam röviden, hogy időnként elégedetlenek vagyunk azzal, amit Isten teremtett, amilyennek Isten teremtett bennünket, ez baj. Az a baj, hogy ezzel vagyunk igazán elégedetlenek, hogy Isten engem ilyenre teremtett, miért nem vagyok kicsit magasabb, kicsit vékonyabb, miért nem vagyok kicsit gyorsabb, kicsit ügyesebb, miért nem szebb a hangom, miért nem jobb humorom, stb. Ezeket lehet sorolni az ilyeneket. Nem ezzel kell nekünk elégedetlennek lenni. De itt a Földön Isten lelke gondoskodik arról, hogy soha ne legyek elégedett azzal, hogy milyen szent az életem. A Biblia azt írja, hogy Isten megszentelődésre hívott el bennünket. Megszentelődésre, és ez egy olyan folyamat, amely tart mindvégig, és Isten lelke újabb és újabb bűnökre fog rámutatni az életünkben, és ne mondjuk azt, ne értsük félre, amit tegnap hallottunk, és ne mondjuk azt az elégedettségre hivatkozom, hogy jó, hát én már elégedett vagyok, én már elértem a célt, amikor Isten lelke arra mutat rá, hogy valami bűn van az életemben. A hívő ember szenved a bűntől a saját életében is, és a hívő ember szenved a bűntől a környezete életében is. Ez olyan érdekes volt, most tudjátok azt, hogy Afganisztánban nagy változások történtek, kivonultak az amerikai seregek, a muszlim szélsőségesek, a tálibok átvették a hatalmat, és olyan megrendítő volt a számomra, hogy egy amerikai keresztény blogon az volt az első híradás ezzel kapcsolatban, hogy imádkozzunk az afgán keresztény testvéreinkért. Mert ők eddig is fenyegetettségben élték a mindennapjaikat, de most, hogy a nyugati hatalmak kivonultak onnan, most a legszorosabb életveszélyben vannak, és arról adnak hírt, hogy ha kiderül róluk, hogy ők keresztjének, akkor majdnem bizonyosra vehető, hogy bizonyos területeken azonnal ki fogják őket végezni. Nem lesz ott teketóriázás. Így gondolunk-e a bűnre, ami körülvesz bennünket? Zavar-e bennünket? Hogy azt mondjuk, nekünk itt Magyarországon egészen jó, el lehet lenni, el lehet lébecolni keresztényként, néha mi nekünk is kényelmesek, ha nem derül ki rólunk, hogy keresztények vagyunk, de azért alapvetően még ha kiderül, akkor sincsen nagyobb tragédia. Zavar-e bennünket az a bűn, ami benne van a világban, és kiáltunk-e Istenhez, és keressük-e azt, hogy mi hogyan tudjuk a bűnnel szemben, amiben Isten engem beleállított, azt a harcot megharcolni a saját bűnöm ellen először, és az ellen a bűn ellen, ami pusztít és rombol ebben a világban. Azt szokták mondani az új szövetség népéről a teológusok, hogy egy különös feszültségben éljük a napjainkat, a már igen és a még nem feszültségében. Egyszer egy kedves ismerősünknek a lelkipásztora tartott egy előadást erről a már igen és még nem feszültségéről, és ő azzal kommentálta a végén, azt mondta nekem, hogy hát az a helyzet, hogy most már úgy kezdik kapizsgálni a dolgot, a lelkipásztora már elmondta azt, amit ez jelent, és én még nem értem, mondta. Én most megpróbálom egy kicsit érthetőbben elmondani ezt a már igent és még nemet, vagy csak tényleg nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Már igen, már mennyei állampolgárok vagyunk. Erről nagyon világosan beszél a Szentírás. Már mennyei állampolgárok vagyunk. Föl tudnád mutatni, ha lenne digitális, vagy nem csak virtuális formában, akkor föl tudnád mutatni a mennyei személyi igazolványodat. Mennyei állampolgár vagy. De még itt töltöd a napjaidat. Már a mennyekhez tartozol, de még magyar állampolgárként budapesti, vagy valamelyik más magyar város, vagy falu lakosaként éled a mindennapjaidat. És, amiben benne élünk, ez még nem a mennyország, még akkor is, hogy el akarják velünk időnként hitetni, ugye erről szólnak a reklámok, hogy már ha megveszed azt az üdítő italt, akkor már a mennyországban leszel. Vagy ha megveszed azt a tisztasági betétet, vagy nem tudom, akkor a mennyországban leszel. Nem ilyenek a reklámjaink? Ez még nem a mennyország. Miközben mi nekünk biztos helyünk van a mennyben, mert Jézus azt mondta, hogy helyet készít nekünk. És ha Jézus ezt mondta, akkor ez így van. Már igen, és még nem. Már biztos a győzelem, de még támad az ellenség. Időnként szokták a második világháború végén a normandiai partra szálláshoz hasonlítani ezt, amikor a normandiai partra szállással azt mondják a történészek, akik ezzel foglalkoznak, hogy eldőlt a világháború, nem volt kérdés után, hogy ki fog győzni. Annantól kezdve nem volt esélye a német seregeknek, de még elég sok vér folyt el addig, amíg ünnepelhették a győzelmet. Ebben a már igen és még nem állapotában vagyunk, és amikor a már igenre gondolunk, hogy Krisztus már nekünk ajándékozott mindent, mindent, az ő teljes gazdagságát, hogy Isten örökösei vagyunk, mondja Pál apostol. Ha komolyan veszük ezt, hogy már igen, ez már igaz, akkor okunk van ünnepelni, és minden okunk megvan az elégedettségre. És ugyanakkor ez még nem a teljessége annak, amit Isten nekünk adott. Még nem a teljes tisztasága, még nem a teljes szentsége az életünknek, amiben benne élünk. Még nem a teljes gyümölcse Jézus Krisztus megváltó munkájának az, amit látunk magunk körül. És ugyanaz a Pál apostol, aki azt mondta, hogy ő mindenben megelégedett, azt mondja a római levélben, hogy akik ezen a földön élünk, azok sóhajtozunk. A teremtett világgal együtt sóhajtozunk, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert ez még nem az. Akkor is, ha ez már az. Itt jön a feszültség, amit észszel nem tudunk feloldani, és mégis képekkel tudjuk érzékeltetni, hogy igen, igaz, már igaz, és még mindig nem teljesen igaz, és mégis teljesen igaz, mert már teljesen a miénk, akkor is, ha még teljesen nem tapasztaljuk meg. Töltsön be a megelégedettség, amikor életünk urára gondolunk, mert ahogyan láttuk tegnap azt a képet, ha a kereszt beleilleszkedik abba a kivágásba, abba a hiányba, akkor az teljesen betölti a hiányt. Jézus teljesen betölti az életünk minden hiányát. Krisztus kegyelme elég nekünk. De ne legyünk elégedettek azzal, hogy például mi mennyire méltóak vagyunk már a mennyországra. Nem a saját cselekedeteinkért lesz a miénk az örökséget, biztosan tudjuk. Nem azért fogok én a mennybe jutni, és te se azért fogsz a mennybe jutni, mert milyen jó életet éltél. És mégis olyan érdekes, hogy Isten úgy döntött, hogy bár magunktól nem vagyunk szentek, ő szenté akar tenni bennünket, és megszentel minket. Nem akarja, hogy megelégedjünk azzal, hogy méltatlanok vagyunk az Isten országára. És ilyen meglepő dolgokat olvasunk a Szentírásban időnként, hogy azt szerint kapja meg ki a jutalmát, amit cselekedett. Micsoda, amit én cselekedtem? Amit Isten lelke cselekedett bennünk, nem mi visszük véghez mindezt. És mégis hihetjük, hogy Isten győztese ki akar bennünket tenni. Az ő győzelmének nem csak nézőivé, hanem részeseivé. Bennünk is el akarja végezni. Ne dőljünk hátra, amikor bűnt látunk magunk körül. Ne dőljünk hátra, hanem álljunk harcba, küzdjünk a bűnnel szemben. A magunk bűnével, meg a körülöttünk levők bűnével, ha Isten ránk helyezi, az olyan érdekes, hogy Pál apostol például ugyanabban a levélben, a Filippi levélben, amit tegnap hallottuk az elégedettségről szóló mondatait, kiderül, hogy hallott róla, hogy két nőtestvér Filippiben állandóan cívódtak egymással, szüntük hé meg Eódia. És megintette őket. Azt mondta, hogy ez így nincsen rendjén az Isten gyülekezetében. Nem mondjuk azt, hogy jó, hát majd Isten elrendezi, ha akarja. A megszentelődés stratégiája, a megszentelődés edzésterve, aminek van egyéni része is, meg van közös része is, és erről szeretnék még néhány mondatot mondani, az időnk elszállt, úgyhogy most már tényleg igyekszem rövidebbre fogni. Van egyéni része, mert egy ütőképes csapat nem állhat csupa gyengélkedőből. Gondoljunk bele abba, hogyha minden csapattag azt mondaná, hogy hú, hát én most nem tudok pályára lépni, akkor milyen esélyekkel indulna a legjobb csapat is a világon. Nagyjából esélytelenek mondhatnánk. Az ütőképes csapat nem állhat csupa gyengélkedőből. Van egyéni edzésterv, és ebben most azért nem mennék bele részletesebben, mert tulajdonképpen azt tudnám elismételni, miről tegnap Pétertől is hallottunk, mert hogy mi szükséges ahhoz, hogy egyénileg fittek legyünk, egyrészt a rendszeres és egészséges táplálkozás, tudjuk a Szentírásból, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik, maga Jézus emlékeztetett erre bennünket, már az Ószövetségben olvassuk ezt a mondatot, Isten igéje a táplálékunk. Táplálkozunk-e rendszeresen Isten igéjével, nap mint nap? És táplálkozunk-e vele? Mert az Isten igéje nem rágógumi, amit az ember nyammog egy ideig, aztán utána kiköpi. Hanem néha rágni kell, néha keményeled el, de meg kell rágni, és le kell nyelni, hogy a részemmé váljon. Isten igéje hatalmas változásokat tud véghez vinni az életünkbe. Ez, amit tegnap este hallottunk. Halálból életre tud bennünket kelteni az Isten igéje. Így tekintünk erre. Része az egyéni edzéstervünknek. És a másik, hogy rendszeres mozgás, átmozgatni a teljes lelkemet, és ezt meg a hívő ember az imádságban teszi, ahogyan tegnap hallottuk, amikor Isten lelkét segítségül hívjuk, és az Isten lelkének a segítségül hívásának a fókuszában az Isten lelke áll, de amikor hívjuk őt segítségül, akkor kiteregetjük előtte az egész életünket, kimozgatjuk az egész életünket, minden porcikánkat oda tesszük elé. Elmondom azt, hogy mi van a gondolataimban, hogy mi van az érzéseimben, hogy mi van a vágyaimban, a terveimben, a félelmeimben. Elmondom azt, hogy mi van a házasságomban, hogy mi van a gyerekeimmel kapcsolatban. Elmondom azt, hogy a szüleim, a testvéreim milyen helyzetben vannak. Elmondom azt, hogy mi van a gyülekezetemmel, az országommal, a népemmel. És nem csak úgy, hogy mindezekért könyörgök. Ha teljesen át akarom mozgatni magamat, akkor először térdre borulok, és magasztalom az Uramat, mindazért, amit véghez vitt, és aztán utána folyamatosan megköszönve a nagy dolgokat, amiket nekünk ajándékozott, megvalva a bűneinket, mert a bűneinket is át kell mozgatni, ki kell mozgatni onnan, ki kell tisztítani, mert az is akadály, utána könyörögni azokért, akiket ránk bízott. Imádságban törekszem arra, hogy mindent átmozgassak? Vagy mindig ugyanazt mozgatom meg? Én a kis ujjamat szoktam edzeni. Ja, hogy egyébként a nyakamat is időnként meg kéne mozgatni, meg időnként a bokámnak se ártana. Az egyéni edzéstervünk legyen része az, hogy átmozgatjuk Isten színe előtt a teljes életünket. Átmozgatjuk, hogy ő megerősíthessen minket. Amiről most elsősorban mégis beszélni szeretnék, az a közös edzésünk. A közös győzelmi stratégiánk. Mert a keresztény élet alapvetően csapatsport, és én azt látom, hogy erről nagyon sokszor elfeledkezünk, és még inkább elfeledkezik sokszor az a keresztény kultúra, amelyikben benne élünk. Ha megnézzük az Új Szövetségben a sportolóknak a képeit, amiket alkalmaznak az apostolok, akkor többnyire egyéni sportolókhoz hasonlítják a hívő életüket, a saját küzdelmeiket. Ez valószínűleg azért is van, mert hogy abban az időben gyakoribbak voltak, vagy nagyobb presztízsel bírtak az egyéni sportok. De ha az apostoli levelekben a megszentelődésről olvasunk, akkor az a megdöbbentő, hogy nagyobb hangsúlyt kap a gyülekezet közössége sokszor, mint az egyénnek a szerepe. Nagyobb hangsúlyt kap az, hogy közösen hogyan növekszünk a kegyelemben, mint az, hogy egyénként hogyan. És ez a kettő nem szabad, hogy egymással szembe kerüljön. A kettő összekapcsolódik, a kettő egymásba épül bele, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy csapatsport a kereszténység ahhoz, hogy egyénileg is megerősödjünk, és egyénileg is betölthessük a helyünket. A megszentelődésről nagyon érdekes, hogy az apostoli levelek elsősorban közösségileg szoktak írni, és nagyon jellemző kísértése, ami modern korunknak, vagy még inkább a mai posztmodern kornak, amiben benne vagyunk, én vagyok a fontos. Én egyedül. Olyan sokat mond, hogy még amikor a Biblia gyülekezeti életet taglalja, azokból a részekből is sokszor azt akarjuk kicsikarni, ami a magam személyes, egyéni élete számára érdekes lehet. Fontos, hogy én is tagja vagyok a csapatnak. Tekintsek így magamra, hogy én is tagja vagyok a csapatnak, engem is érint, de mint csapattagot érint engem, amit a Szentírás mond. Mostanában ugye a hírekben gyakran hallottunk erről, hogy állítólag, nem tudom, hogy aztán mi lett a fejlemény, most ezt nem követtem az elmúlt napokban, hogy állítólag lehet, hogy a PSG-be fog kerülni Messi, és hogyha a PSG-be kerül Messi, akkor ott lesz a világ legerősebb csatársora állítólag. Ugyanakkor itt ott fölmerült az a kérdés, hogy a világ legerősebb csatársora lesz-e, vagy a világ legnevetségesebb csatársora lesz-e az, ahol csatár egyéniségek csatáznak egymással. Hogy ki az, aki nagyobbakat tud villanni, ki az. És egy idő után azt kell majd mondani, hogy hát azért vagy az Mbappé, vagy a Messi, a kettő együtt az nem fér bele a csapatba. Együtt, vagy egymással szemben küzdünk. nagyon fontos, hogy ne engedjünk ennek a kísértésnek, mert tényleg benne van nagyon a világunkban, hogy te vagy a fontos, én vagyok a fontos. Önmagamat hőmérőzöm folyamatosan, hogy én most éppen hol állok a hitben, az Isten szemében, mit gondolhat én rólam. Megvan ennek a keresztény formája, hogyan építhetem magamat szuper keresztjénné, hogyan formálhatom magamat szuper keresztjénné. Nagyon sokszor eszembe jut az, amit egy amerikai eredetű protestáns iskolában hallottam, nagyon sok, nagyon értékes üzenet, tényleg az evangéliumot kivételes erővel és nagy tisztasággal mondták el, de nekem nagyon megdöbbentő volt, és nekik is elmondom, hogy én ezt valahogy azt gondolom, hogy nem teljesen biblikus, újra és újra arra szólítottak fel, hogy emlékeztessük magunkat az evangéliumra. Milyen fontos, hogy magamat emlékeztessem az evangéliumra. Mert, és ebben teljesen igazuk van, az evangélium vigasztal bennünket, az evangélium int bennünket, az evangélium bátorít bennünket. De a Bibliában nem azt olvasom, hogy emlékeztesd magadat az evangéliumra, hanem hogy vigasztaljátok egymást az evangéliummal. Bátorítsátok egymást. Intsétek egymást. Igen, az evangélium ennek az eszköze. De nem úgy van, hogy van az evangélium, az én kis saját kincsem, és akkor azt magamban használom magamnak, hanem egymást, egymással kell ezt megtenni. És ezen a ponton én azt mondom, hogy nagyon fontos látnunk, hogy az Isten népének, a gyülekezetnek nagyon fontos, mondhatnám azt is, hogy megkerülhetetlen szerepe van a hívő ember életében. Nem lehet gyülekezeten kívül megszentelődni, nem lehet gyülekezeten kívül növekvő, hívő keresztény életet. Ilyen nincsen. Ez csak az Isten népén belül, a gyülekezeten belül lehetséges. Mutattam nektek ezt a Férfiak és Nők, Férfi egy női egy könyvet. Nagyon megrendítő és elgondolkoztató volt az én számomra, amit arról írt a szerző, hogy a nők számára mennyire fontos az a kapcsolati háló, amiben fölnövekednek, és hogy milyen nagy baj az, hogy amikor ma házasságot kötnek a nők, akkor nagyon sokszor kiszakadnak kapcsolati hálójukból, nem alakul ki újabb kapcsolati háló körülöttük, és onnantól kezdve van egy ilyen mitosz, amihez úgy tűnik, hogy ragaszkodik a világunk, hogy majd a férjük betölti az összes kapcsolati szükségüket. És szerencsétlen férfiak küzdenek azért, hogy betöltsenek valamit, amire részben valóban feladatunk odafigyelni, és részben valóban feladatunk, hogy a feleségünk kapcsolati szükséget érte, ez nem kérdés, de az is biztos, hogy azt a gazdag kapcsolati szükséget, ami sokkal sokszínűbb a nőknél, mint a férfiaknál, azt nem fogjuk tudni soha betölteni, és ebből folyamatos csalódás lesz. Arra hívja fel a szerző a figyelmet, hogy a premodern világban az volt a természetes, hogy az ember abban a közösségben, ahol élt, ott voltak a édesanyja, meg a nagymamája, meg a sógornői, meg a testvérei, most itt a hölgyekről beszélve, és folyamatos kapcsolat volt velük. Ma meg bezárkózunk egy kis lakásba, és elvárjuk egymástól, hogy adjuk meg azt, amit nem tudunk egymásnak teljesen megadni, és ebből csalódás lesz. De Isten erre találta ki a gyülekezetet. De van ilyen kapcsolatunk egymással? Tudjuk egymást tényleg erősíteni? Nekem olyan kedves volt ez, és most neveket nem mondok, de tudom, hogy itt vannak azok, akiket érint, és tudom, hogy ők föl fogják ismerni magukat, amikor gyülekezeti testvérekkel rendszeresen találkoztam a fasorban, mert együtt összejártak hetente egyszer minden Isten tiszteleten és bibliórán kívül imádkozni. És csütörtök délután lehetett rá számítani, hogy föltűnnek, és beülnek az egyik kis gyülekezeti terembe, és ott fognak imádkozni. És olyan jó volt ezt látni, hogy ne csak vasárnap 10-től 11-ig hallgassuk együtt az igét, hanem legyenek közös ima közösségeink, amikor el is lehet mondani azt, ami a szívünkön van. Amikor együtt harcolhatunk azzal, ami külön-külön megterhel. És lehet, hogy a végén nem maradunk győzelmet még, de mégis felszabadulunk annak a terhe alól. Úgyhogy a gyülekezetnek a fontosságára Isten igéje újra és újra fölhívja a figyelmet, és egy igét ehhez hadd nézzünk még meg itt a végéhez közeledve. A római levélben Pál apostol azt mondja, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nagyon izgalmas, hogy amikor itt elkezdődik az elején, akkor azt mondja az apostol, hogy az alap az Isten irgalma. Enélkül nem működik. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami technikával mi betöltjük a szükségeinket, hanem Krisztus betölti a szükségeinket, és aztán egymást gazdagítjuk azzal, amit kaptunk Jézustól, meg ahol egyikünk nem fogadóképes, ott a másikunk átadja a másiknak. Ha valaki nem fogadóképes arra az örömre, amit Krisztus ad, akkor nem kell kimaradjon az örömből, mert a testvére átadja neki az evangélium örömét. Ha valaki nem fogadóképes arra, hogy meglássa azt, hogy az evangélium hol akar engem megtisztogatni, akkor a testvére szeretettel, átölelve elmondja neki azt, hogy az evangélium ezt mondja neked. Az alap Isten irgalma. A felszólítás az többes számban van. Azt mondja, hogy kérlek titeket, hogy szánjátok oda, hogy ne igazodjatok, hogy változzatok meg, hogy megítélhessétek. És a nyelvészek tudják, hogy a többes szám az többféleképpen is értelmezhető. Van olyan többes szám, hogy te is, meg te is, meg te is, meg te is külön. Ez is igaz, hogy mindannyiunknak külön-külön is szól ez, de együtt is szól. Figyeljük csak! Az egyik a folytatásban, amikor azt mondja, hogy a nekem adatot kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, neked is, meg neked is, meg neked is, meg neked is. Mondom mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mindenki, te is, meg te is, meg te is, mindannyian külön-külön. És aztán utána beszél arról az apostol, hogy mert összetartozunk, és elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Együtt kell ezt megélnünk. Nem tudjuk külön-külön megélni egyenként. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Egymásnak a tagjai vagyunk egyenként. Elválaszthatatlanok vagyunk egymástól Krisztusban. Elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát, a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Mindenkinek külön-külön és együtt van feladata ebben. Mindenkinek külön-külön. Nem fogok többször visszautalni talán az olimpiára, de lehet még előbb vissza fogok utalni. Hú, nehéz volt nézni a férfi vízilabda elődöntőt. Ő itt is nehéz volt nézni. Mert a férfi vízilabda elődöntő, hogy megmaradt én benne, amikor ilyen egyesével haladt előre a görög meg a magyar csapat, és hát rettenetes volt nézni azt, hogy a magyarok tényleg úgy mennek utána egyesével a görögök után. És akkor ezt a riporter elkezdve, hogy vállalja el már valaki! Vállalja el már valaki! Nem igaz, hogy csak a Manhert tud gólt lőni, vállalja el már valaki! Ugye az előző meccs volt az, amikor a Manhertz, nem tudom, ilyen több gólt lőtt, mint az egész világbajnokságon bárki más. És akkor dobálták egymást lőtt alatt, tehát és mindenki megkapta az akkurátusan tovább dobta a másiknak, és letelt a támadó idő, és nem lett bőle semmi. És aztán újra letelt a támadó, és megint nem lett bőle semmi. Vállalja el már valaki! Nem lehet minden gólt a Manhertzbe hagyni. Játékba hozunk mindenkit. És most ezt hadd kérdezem, hogy játékba hozzunk mindenkit? És mi magunk készek vagyunk abban, hogy beálljunk a játékba? Nem mindenki minden mérkőzésen játszik. De aki benne van a keretben, az legalább a kispadon ott van. Azért van a kispadon, mert készen van arra, hogyha szükség van, hogy beugorjon a medencébe, akkor abban a pillanatban megy és ugrik be a medencébe. Készen van arra, hogy bármikor be tudjon állni. Nem minden meccsen fog mindenki játszani. Vagy nem biztos, hogy mindenki folyamatosan fog játszani. De ott vagyok, készen állok arra, hogy be lehessen engem vetni. Hol vagyok én? A pályán vagyok? Vagy a kispadon vagyok? És aki a kispadon van, nagyon fontos játékos. Ha a kispadon van, csak ne a lelátót keverjem össze a kispaddal. Sokszor a lelátó és a kispad között egy nagyon vékony kis kerítés húzódik, ugye? De egészen más világ a lelátón ülni meg a kispadon. Az a szűk kerítés, az a kicsinke kerítés, az két világot választ el egymástól. Legyünk a győztes csapatnak tagjai. Még akkor is, amikor nem mi vagyunk benne a medencében. Legyünk a győztesnek a csapatnak a tagjai, ne csak rajongói. És játsszuk be a pályát. Két héttel ezelőtt egy nagyon neves kézilabdázót temettem, aki több mint százszoros válogatott volt kézilabdában, bajnok volt a Fradinak az egyetlen kézilabda bajnoki címének a megszerzésében, komoly szerepe volt, és úgy utána olvasgattam az ő pályafutásának, nagyon érdekes volt, meg nagyon sok tanulsága volt. Úgy megmaradt bennem, hogy azt mondták, hogy kis pályán is, meg nagy pályán is mérkőzéseken rendszeresen játszott, és nagyon sikeres sportoló volt. Van, hogy ilyen pályán, van, hogy olyan pályán játszunk. És nyilván más a pálya, akkor mások a szabályok, vagy mások a lehetőségek, vagy mások a dolgok, amikben benne vagyunk. De azt a pályát, amit ott vagyunk, be kell játszani teljesen. Be kell játszani teljesen. A kis pályát is, meg a nagy pályát is. Mert ha mi nem használjuk ki teljesen a pályát, akkor az ellenfél ki fogja használni, az ellenség ki fogja használni, hogy valahol nincs emberünk. Nagyon fontos, hogy mindenhol legyen emberünk azon a pályán. Ha én nagy pályán játszom, akkor ne gondolkozzak abban, hogy a kis pályán elég lenne ettől eddig védekezni. Mert itt nem ettől eddig, hanem ettől eddig kell védekezni. És ki fogja használni az ellenfél, hogyha ott nincsen ember? Szükség van mindenkire. Külön-külön és együtt is. Mert egy test tagjai vagyunk, és erről beszél a folytatásban az apostol, ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is, aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hitszabálya szerint prófétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát, a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel, mondja az apostol. Megvan a helyem, nem a magam választása szerint. Mitől függ, hogy hol van a helyem? A másik helyen, ahol Pál apostol ezt a képet használja, a testnek a képét, ott kimondottan ezt olvassuk, most csak ezt a pár szót illesztettem ide bele, mert ez a lényeg. Isten szerkesztette így a testet egybe. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az, hogy neked hol van a helyed, azt Isten adja meg, fogadd el hálával és örömmel. Nem én fogok az orgonához ülni a templomban, és ezzel mindenki jól jár, ha nem én ülök az orgonához. Nem én fogom a hangosítást se csinálni, és ezzel is mindenki jól jár, ha nem én csinálom a hangosítást. Az, hogy Isten mire hatalmazott föl, és miben erősít meg téged, abban megint csak nagyon fontos látni, hogy nem csak a saját ambícióink a meghatározóak. Ugye, tudjuk, hogy itt Pál apostol azt a szót használja ezeken a helyeken, ahol az isteni kegyelem ajándékairól beszél, amit úgy szoktak ugye a görög szóval emlegetni, hogy karizma, valakinek van valamiféle karizmája, és a karizmatikus közösségek, akik ezt nagyon központba helyezik, ők hajlamosak egyfajta olyan, hát most ez csúnya ilyet mondani, de időnként azt lehet kezdeni, hogy az önmegvalósítás eszközének tekinteni, hogy én azt mondom, hogy én nekem az a karizmám, és akkor én azzal kitűnök a gyülekezetből, meg az egyházból. És éveken keresztül lehetett látni azt a plakátot a metróban, amikor én még metróval jártam egyetemre, ahol egy hatalmas portré, egy férfinak a képe volt, mellette egy bibliai mondat, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítod, az nem volt világos, most akkor ez őre vonatkozik, vagy ugye a Bibliában eredetileg nem őre vonatkozott volna, és hirdették azt, hogy ha ez az ember ide jön, akkor ő mindenkit meggyógyít, és melyik karizmatikus gyülekezetnek a moziában lehet ő vele találkozni, hogyha oda elmegy az ember. Az önmegvalósítás eszköze. A Biblia szerint nem erről van szó, a szolgálat eszköze az, amit Istentől kaptunk. És itt nagyon fontos látni, hogy nem szabad túlfeszíteni ezeket a képeket. Ahogy a Bibliának egyetlen képét sem szabad túlfeszíteni, ezt sem szabad túlfeszíteni. Tehát amikor mondjuk azt mondja Pál apostol, hogy olyanok legyünk, mint a sportolók, akkor ne próbáljuk bele magyarázni mindenfélét, ahogy mert a sportoló az izzad, és akkor mi hogyan izzadunk, vagy nem tudom, hogy ez nem kell ezeket a képeket túlfeszíteni. Időnként ezt a testképet is túl szokták feszíteni, ugye ha én vagyok a jobb kis ujjnak a második bütyke, akkor én nem a jobb mutató ujjnak a második bütyke vagyok, és nem a bal kis ujjnak a második bütyke vagyok, hanem én csak a jobb kis ujjnak a második bütyke vagyok. Amikor mondjuk azt olvassuk, hogy itt az ajándékok között felsorolja azt, hogy van adakozó, akkor az nem azt jelenti, hogy van adakozó, meg vannak a nem adakozó gyülekezeti tagok. Tényleg nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindannyian adakozunk, de van, akinek Isten különleges, hát mondom azt, hogy nagy lelkűséget ad ahhoz, hogy adakozzon, de mindannyiunknak feladata az, hogy az adakozásban részt legyünk. A csapatnak van egyfajta rugalmassága. Ugye ezt is láthatjuk a sportmeccseken, és ez a Isten népében is azért így működik, hogyha valakit le kell hívni a pályáról, vagy valaki más fölküldenek a pályára, akkor előfordul, hogy átrendeződik a felosztás. Az, aki eddig középen volt, az most előre megy, az, aki eddig bal oldalon volt, az behúzódik középre. Ezek a mindennapokban előfordulnak Isten népében is. Amikor arról beszélünk, hogy olyanok vagyunk, mint a test tagjai, én alapvetően a jobb kezemmel szoktam megfogni mindent, leszámítva akkor, hogyha olyan helyzetbe kerülök, ahol a jobb kezemmel nem érem el, csak a bal kezemmel, mert akkor a bal kezemmel fogom meg. Ez Isten népében is így van, hogy lehet, hogy általában X vagy Y végzi, de ha most nincsen, aki elvégezni, és én meg el tudom végezni, akkor elvégzem. Arról nem is beszélve, hogy a kegyelmi ajándékok alatt mindig valami nagyon nagyszerű dologra szoktunk gondolni, és itt most a feleségemnek a kedves képét hadd hozzam, hogy nagyon érdekes, hogy senki sem szokott azzal dicsekedni a gyülekezetben, hogy én kaptam a WC pucolás kegyelmi ajándékát. Pedig a WC-t is kell pucolni. Hogy van ez? Nem csak arról van szó, hogy én kaptam egy ilyen kegyelmi ajándékot, amivel villoghatok, és akkor azt végzem, és mindenki más meg végezze, akik nem kaptak kegyelmi ajándékot arra, és akkor mindenki egy idő után lecsap valami kegyelmi ajándékra, és a leggyengébb láncszem az a végén majd a vécén puszolja. Nem erről van szó. Szolgálatra kapjuk, és a szolgálatot azt el kell végeznünk. És az a közösség, amely így működik, az a közösség tudja egymást bátorítani az újongásban is. Mert mindig mindannyiunknak szüksége van arra, hogy ne magunkban keressük meg az újjongásnak az okát, még akkor is, hogyha Isten szánt lelke munkálkodik bennünk, hanem egymást erősítsük az újjongásban. Akkor egy imádsággal itt most lezárom, és aztán utána egy rövid szünet után csoportokba menjünk el. A csoportokban az lesz most a feladat, hogy azt öröm látni, hogy sokatnak van fasori egyenmeze a csapatunknak, egy valamiféle közös biztatást is találjunk ki, akár valami olyan jelmondatot, amivel tudjuk egymást bátorítani, buzdítani, akár valami mozdulatsort, régmust, ilyesmit is, de azon is gondolkozzunk, hogy hogyan tudnánk beszeretni embereket, vagy segíteni, megtalálni a helyüket embereket a fasori csapatban. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan jó azt tudni, hogy Te, neked egyenként kedves az életünk, hogy Te egyenként számon tartasz bennünket, és olyan jó azt tudni, hogy azt is tudod, hogy mi az erősségünk, meg mi a gyengeségünk, és az erőtlenségeink idejére adtál mellénk testvéreket, akik megerősítenek bennünket. Olyan jó, hogy nem mindannyiunknak kell minden feladatot elvégezni, de mindannyiunknak van feladatunk a te testedben, és köszönjük, ha időnként olyan feladatokat is kell végeznünk, amikben tudjuk, hogy nagyon távol állnak tőlünk, hogy alkalmatlanok vagyunk rá, és átélhetjük, hogy a mi alkalmasságunk nem önmagunktól van, hanem te tőled, minden helyzetben te tőled. Köszönjük neked ezt a csapatot, amelynek tagjai lehetünk. Látod, Urunk, hogy megtizedelte a csapatunkat az elmúlt időszak járványa, hogy sokan eltávolodtak, most is a betegségek miatt nem mindenki lehet közöttünk, akit vártunk ide. Kérünk téged, hogy te erősítsd meg a mi csapatunkat, és hát, hogy azt a pályát, amit elénk adtál, bejátsszuk teljesen. Tudjuk, hogy mindannyiunkra szükség van ehhez. Add, Urunk, hogy megtaláljuk a helyünket, és tudjuk egymást is segíteni, hogy mindenki megtalálja a helyét. És kérünk téged azért, hogy te add, hogy így lehessünk egy újongó, győztes csapattá te kegyelmedből. Amen.